Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pihentető éjszakája volt Ferenc pápának a kórházban, közölte a Szentszéki Sajtóközpont ma 8 óra 18 perckor. Rövid közleményt adtak ki a pápa állapotáról, akit a római Gemelli klinikán kezelnek február 14-e óta. Az éjszaka nyugodtan telt, a pápa aludt és most pihen. Ezt a rövid tájékoztatást adta ki a Szentszéki Sajtóközpont e-mailben. Aki reményét az Úrba veti, nem csalatkozik. Fogalmaztak az ukrajnai püspökök a háború kezdetének harmadik évfordulóján közleményükben. Az ukrajnai római katolikus püspöki konferenciának a teljes körű orosz invázió kezdetének harmadik évfordulója, azaz ma alkalmából közzétett felhívásában azt írják. A remény nem csal meg. A rómaiaknak írt levél e szavaival kezdődik az a bulla, amely jubileumi évet hirdetett az egyetemes egyházban. Látjuk, hogy Ukrajnában hogyan működik az isteni gondviselés az egyház történelmében. Amikor 2022-ben elkezdődött a teljes körű orosz invázió, a Szent Keresztnek szentelt évet tartottuk. A következő évben Ukrajna védőszentjének, Szent Mihály Arkangyalnak a közbenjárását kértük. Ebben az esztendőben pedig a keresztény remény erényének jegyében élünk. Éppen ez az isteni gondviselésbe vetett remény teszi lehetővé számunkra, hogy hittel tekintsünk mindarra, ami hazánkban és a világban történik. Az ukrajnai római katolikus püspöki konferencia továbbá kifejezi mély háláját a katonáiknak, akik kockára teszik életüket szülőföldjükért, valamint kifejezik őszinte köszönetüket a Szentatyának, Ferenc pápának minden erőfeszítésért, amellyel lehetővé teszi, hogy a világ ne feledkezzen meg Ukrajnáról, szűnni nem akaró imájáért értünk, valamint az apostoli szentszék minden erőfeszítésért, amelyet a diplomácia terén fejt ki annak érdekében, hogy hadifoglyaink továbbá az ideglenesen megszállt területekről az oroszok által erőszakkal elhurcolt polgártársaink és gyermekeink hazatérjenek. Ma kezdi meg tavaszi munkarendjét az országgyűlés. A szokásjognak megfelelően 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök expozéjával kezdi az idei munkarendjét az országgyűlés. A tervek szerint az ülésszak június 11-éig tart. Előzetesen annyit lehet tudni, hogy a hétfői miniszterelnöki expozéval kezdődő tavaszi munkarend feladatlistáján 34 törvényjavaslat szerepel. Az is biztos, hogy a ma kezdődő tavaszi ülésszakon egy frakcióval kevesebb lesz jelen, mint azt a híradó.hu is megírta, a közelmúltban megszűnt a Lehet más a politika képviselőcsoportja Csárdi Antal kiválásával. 31 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratirodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 13, szombaton és vasárnap 7-7 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak 4 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 74 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Az ukrán-magyar határszakaszon 4553-an léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratirodát. A beléptetettek közül a rendőrség 16 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Több tucatnyi bejelentés érkezett szabadtéri tüzekről a katasztrófavédelem művelet irányító ügyeleteire, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tegnap a távirat irodával. Az OKF a közleményben azt írta, főleg Borsodabói Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Nógrád vármegyékből érkeztek bejelentések. A telefonálók néhány száz méteres területtől kezdve több hektáros területen lévő tüzekről számoltak be. Végül az időjárásról. Hazánk keleti felén nagyrészt erősen felhős vagy borult marad az ég, míg a nyugati ország részben északnyugat felül egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Délután az északkeleti tájakon fordulhat elő gyenge intenzitású, havas eső, havazás. A légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 4 és 10 fok között várható. Ennél hidegebb északkeleten, míg enyhébb idő északnyugaton lehet. Késő estére mínusz 3 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően egy rendhagyó testnevelés órával, kosárlabdával, egy sportfórummal, végül pedig vízilabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Befejeződött a nyíregyházi téli kispályás teremlabdarúgó bajnokság. A sorozatot záró szuperkupát az MB Kandalló csapata nyerte, miután a döntőben 1-1-es döntetlent követően 7 méteresekkel 2-1-re legyőzte a Fáraó Bútor Eger együttesét. A nyírpazonyi sportcsarnokban 30 csapat rúgta a labdát 4 hónapon keresztül. Dajka László szervezőt hallják.
Nagyon sok új fiatal csapat érkezett hozzánk, hiszen a bajnokságban vannak új csapatok, akik még ezt nem próbálták, és hát most jönnek rá sokan arra, hogy a terembajnokságban, akik részt vesznek télen, és 4 hónapon keresztül szervezett körülmények között játszhatnak, azoknak a tavaszok mindig szebb, tehát mindig sikeresebben tudnak szerepelni, hiszen folyamatosan van mérkőzésük, bajnokságban játszanak, játékvezetők vannak, egy díjazás van, egy csodálatos csarnokba szerepelhetnek. És itt szeretném ismét megköszönni Dubai László nyírpazony nagyközség polgármesterének ezt a csodálatos lehetőséget, hogy itt már 4 éve itt szerepelhetünk, és hogy teljesítette azt a kérésünket is, hogy lelátó is van. Egész nap folyamán teltház volt, gyakorlatilag a lelátók tele voltak, és kitűnő körülmények között tudunk játszani. A kispályások azért keményen dolgoznak azon, hogy ne egy nagy pocakkal érkezzenek. Még az öreg fiúknál sincs ilyen, hogy elengedik magukat, hiszen tesznek annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és jól is nézzenek ki. Tulajdonképpen a Nyíregyházi Sportcentrum kollektívája meg mindent elkövet annak érdekében, hogy ennyi sok embernek, itt is volt 400 embernek biztosítottunk 4 hónapon keresztül mozgás lehetőséget, vagy éppen a szabadtéren, hiszen ott 2000-2500 játékosunk van, hogy hétről hétre mindenkinek biztosítsunk lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Dajka Lászlót, a Nyíregyházi téri kispályás teremlabdarúgó bajnokság szervezőjét hallották. Rendhagyó órát tartottak a debreceni Vörös Marti Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény tornatermében. Az úgynevezett okos tesi mozgásformával a város testnevelői ismerkedtek meg. Szilágyi Brigitta testnevelőt hallják.
Ez egy újfajta testnevelés módszertan, amit itt tanulunk. Megújítjuk a testnevelést egy 21. századira. De a régit is ugyanúgy alkalmazzuk, össze kell az egészet mosni.
A továbbképzésen bemutatták az 1 perc az egészségért programot is, amit főként az elsős általános iskolások számára állítottak össze. A pedagógusok is önfeledten hajtották végre a játékos gyakorlatokat. Így sajátították el azokat a mozgásformákat, amelyeket a gyerekeknek adnak majd tovább. Az okos tesinél nagyon fontos, hogy élményszerű legyen, ezért egy-egy feladatot csak 2-3-szor ismételnek, majd jön egy újabb. Ezek a játékos feladatok a gerinctorna részei. Az 1 perc az egészségért elnevezési program érdekessége, hogy a tanítók is elsajátították azt a speciális mozgássort, amelyet minden nap elvégeznek a tankerületi iskolák első osztályos tanulói. Ez a mozgásforma is a gyerekek egészséges fejlődését segíti. Vas Zoltánt, az Egészségfejlesztő Minőségi Testnevelésért Magyarországon Egyesület elnökét hallják.
Azért használható a leginkább a gyerkőcöknek is, meg a kollégáknak is, mert egyrészt motiváltabbak lesznek, sokkal jobb a koordinációjuk, nagyon sok koordinációfejlesztő feladat van benne ezáltal. Játékos erőfejlesztés is bele van téve, és ha ez így összeáll, hogy koordináció, erőfejlesztés, utána jöhetnek a szárazabb, szigorúbb és nehezebb feladatok.
A városi mozgásszegény életmód és a digitális eszközök miatt sok gyermek küzd egészségügyi problémákkal Debrecenben is. Ezt mutatták ki az országosan egyedülálló városi szűrésen. A Mozdulj Debrecen iskola programjának is fontos része az okostesi, amelynek segítségével minden gyereket szeretnének megnyerni a rendszeres sportoláshoz. Széles Diánát, Debrecen alpolgármesterét hallják.
Minden iskolába elindítottuk a Mozdulj Debrecen iskola programot, amiben közel 1200 gyermekkel találkozunk, és minden héten próbáljuk őket a mozgásfejlesztésben segíteni.
Széles Diánát, Debrecen alpolgármesterét hallották. Bújákat, karikákat, botokat és persze kosárlabdákat tartalmaz az az eszközcsomag, amelyet a Nyíregyházi Kosárlabda Klub adott át a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza tagintézménye számára. Az eszközök a kosárpolánta programmal résztvevő alsós diákoknak segítenek megismerkedni a kosárlabdával. Makrai Lászlót, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub elnökét hallják.
A kosárpalánta programot a Magyar Kosárlabda Országos Szövetsége indította 2015-ben az akkor létrehozott kosárpalánta irodával. 2017-től indult az Országos Kosárpalánta Bajnokság is. A kosárpalánta program tulajdonképpen az általános iskola első, második és harmadikos gyerekeinek kínál egy olyan mozgás lehetőséget, amikor mi nem kosárlabdáznak, de a labdás ügyességi fejlesztés történik, megismerkednek a sportág alapjaival, és inkább sorversenyeket, labdás versenyeket játszanak. Ezután következik a komolyabb kosárlabda, a kenguru és gyermekbajnokság U11 és U12 korosztályban. A megyében összesen 7 oktatási intézményben vagyunk, Nyíregyházán 6-ban, illetve a 7 oktatási intézményben 19 csapatunk van az országos kosárpalánta a bajnokságban és programban, aki részt vesz. Létszámban természetesen a futball után a kézilabdát utolérve második-harmadik helyen van a kosárlabda sport. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub ebből a szempontból szerencsés helyzetben, amint mondtam, a 19 kosárpalánta csapat az körülbelül 190 gyereket is jelent kapásból. ezen kívül van U11 korosztályban két csapatunk, U12-ben, U14-ben és U16-ben is, tehát több mint 300 kosárlabdázónk van, csak a nyíregyházi kosárlabdaklubnak, ezen kívül Nyíregyházán még több sportszervezet foglalkozik kosárlabda, fiú kosárlabda oktatással, edzéssel, tehát ez a létszám kb. 1000 fő, aki kosárlabdázik Nyíregyházán, nagyon nagy szám. A Nyíregyházi Tankerületi Központtal 2022-ben kötöttünk egy 4 éves megállapodást. A megállapodásban azt vállaltuk, hogy a megállapodás idejét minden kosárpalánt a partneriskolán két eszközcsomagot kap. 2022-ben itt kezdtük a Gárdonyiba, azóta kapott a másik két tankerületi központos iskola és eszközcsomagot, és most jön a második eszközcsomag, tehát minden iskola kétszer fog majd kapni egy ilyen értékes, több 2-300 forint értékű eszközcsomagot.
Most pedig Pécsi Beáta Ágnest, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatóját hallják.
Nagyon fontos nekünk ez a segítség, hiszen a mozgás, a sport az a gyerekek életében nem csak a tanulás szempontjából, de az egészség szempontjából is nagyon fontos. Ugye a mindennapi testnevelésen túl, hogyha élményszerűen tudnak a gyerekek testnevelés órán tanulni, és most éppen a kosárlabdáról van szó, ennek mi nagyon örülünk. Tehát akkor, amikor az erőforrás, a lehetőség és a szándék ilyen gyümölcsözően tud összegződni, és hát ugye nem sokára meg fogjuk látni, hogy a gyerekek milyen ügyesen játszanak, és milyen játszva tanulnak, ennek a tankerület is nagyon örül. Minden tanévben, minden gazdasági évben azon vagyunk, hogy kihasználjunk minden erőforrás lehetőséget, pályázatokat, és a tankerület a saját pénzéből is újít fel infrastruktúrát.
Végül Mészárosné Darida Csilla testnevelőt hallják.
Ez az eszközcsomag azt a célt szolgálja, hogy a kosárpalánta programban résztvevő gyerekeknek azt a mozgásanyaghoz szükséges eszközt tudja biztosítani, amivel tudják a gyerekeket széles körűen fejleszteni. A programnak az a cél egyébként, hogy ezeket a megalapozó sportágoknak a mozgásanyagát is be tudja illeszteni, ilyen például az atlétika, a gimnasztika mozgásanyaga, vagy akár a küzdősportoké, és mindehhez kapnak hozzá eszközöket a gyerekek most. Úgy gondolom, hogy nem a kosárlabda számára kell elsősorban megfogni a gyerekeket, hanem először is a sport, a mozgás számára. Ez a legfontosabb, hogy megszerettessük velük azt, hogy sportolni jó. Ezt a célt is szolgálja ez a program, hiszen nagyon változatos és sokrétű gyakorlat anyaggal rendelkezik. És amikor a gyerekek megszerettek mozogni, akkor lehet majd nekünk sportszakembereknek kiválasztani őket, hogy valójában melyik is az a sport, ami jó fog nekik állni. Az U11-U12-es korosztálynak az a legfontosabb cél, hogy bevezessük őket a magának a játéknak, a kosárlabda játéknak a világába, elkezdenek mérkőzéseket játszani, elkezdenek fejlődni abban a tekintetben is, hogy hol tartanak, hova kell még tovább menniük, de valójában itt is még az a cél egyértelműen, hogy jól érezzék magukat mindeközben, megszeressék immáron a kosárlabda sportágat, és hogy el tudjuk őket kötelezni a sportág iránt.
Kedves hallgatóink, Mészárosné Darida Csilla testnevelőt hallották. Martinek János volt a nyíregyházi Aqua Ese által szervezett Példaképek közelről rendezvénysorozat legutóbbi vendége. A találkozón a kétszeres olimpiai bajnok öttusázó a nyíregyházi Kossuth gimnázium diákjainak tartott beszámolót pályafutásáról. Most őt hallják.
Soha nem lehet feladni, hiszen én 87-ben kerültem be először a felnőtt keretbe, mint világbajnoki induló, ahol egy katasztrofális lovaglást követően az utolsók voltunk csapatban, 600 ponttal lemaradva a mezőnytől, és hát a futás volt az utolsó versenyszem, ott még minden nap volt egy sportág, és ott már negyedikek voltunk biztos ezüstéremmel a zsebbe, mert a futás az már szinte papírforma, és hát a végén olyan jól futottunk, hogy mégis a magyar himnuszt lehetett meghallgatni, tehát utolsókból is lehetnek elsők. A tanulság pedig az, hogy soha nem lehet feladni, hiszen a célt az csak úgy tudjuk elérni, ha küzdünk érte.
Martinek János beszélt a szóli olimpiai aranyérméről is.
Egyrészt az első olimpiám, hiszen legfiatalabbként 23 évesen sikerült ott olimpiai bajnoknak lennem. Másrészt a környezet, az 10 évvel később voltam szintén egy versenyen Tejon City-be, meghívtak a koreaiak, újra körbejártuk, megnéztük az olimpiai falut, teljesen megváltozott a környezet, minden. És hát az az emlék is, hogy például a 11 aranyból 10-et élőben végig követhettem, az volt talán az egyik legemlékezetesebb.
Elárulta, milyen élmény volt Párizsban szövetségi kapitányként irányítani a válogatottat.
Pozitív élményekkel jöttünk haza, ha már sokan megkérdőjelezték, hogy egyrészt, hogy talán a kitüntetést meg a jutalmakat se érdemlem meg, mert ugye nem javasoltam a misát, de hát volt egy objektív válogatás, az alapján tettem le a javaslatomat, a szakmai bizottság, illetve az elnökség ezt megváltoztathatja. Ha én tenném, az már nem objektív, tehát azért én csak javaslatot tettem, és hát azt cáfolnám, hogy nem akartam kiutaztatni, hiszen onnantól kezdve, amikor kiderült, hogy kimegy az olimpiára, mindenkinek ugyanúgy 100%-osan segítettem a felkészülését, végigcsináltuk az egész felkészülést a közvetlen az olimpiáig, és ott az olimpián is rendkívül jó közös munkát végeztünk, aminek az értéke egy aranyérem volt a végén.
A sportág jövőjéről is elmondta véleményét.
Most ugye nagy változás van, és hát az, hogy a jövője hova fog tartani, vagy hogy az kérdés az, hogy a mostani felnőtt versenyzőink hogy fognak tudni alkalmazkodni az új versenyszámhoz, hiszen nekik ez egy teljesen új feladat. A juniorjaink között azért vannak olyan versenyzők, akik már ugye 2 éve gyakorolják ezt a versenyszámot, tehát egy picit előrébb járnak ebben a sportágban, de majd kialakul, és a Los Angeles fogja megmondani a sportág frissen generált új jövőjét. Én úgy néz ki, hogy lehet, hogy visszamegyek újra gyökerekhez a Honvédban egy kis segítséggel a szakosztályigazgatónak, én leszek talán jobb keze, és akkor ott egy ilyen tanácsadással, vagy az ő munkáját segítve, helyettesítéssel fogok, úgy mondjam, munkálkodni.
Most pedig Szakács Rolandot, a nyíregyházi Aquaese elnökét hallják.
Régi vágyunk volt és álmunk, hogy őt, mint régi kétszeres olimpiai bajnok sportolót megszólítsuk és elfogadja a meghívásunkat. Most összejött, és éltünk is a lehetőséggel, hogy előadást tud tartani itt Nyíregyházán. 2018 óta, hogy elkezdődött ez a programsorozat, most már 7. éve, nekünk ez egy olyan nagy élmény mai napig, hogy nem tudunk betelni ezekkel az élményekkel, mikor ezek a nagy sportolók jönnek. Martinek János meg, mint szövetségi kapitány, volt most az 5-tusa a szövetségnél is, december 31-éig, most pont említette, hogy egy kicsit nyugalmasabb az időszak, jobban ráér, és ezért is tudta vállalni itt a rendezvényen való részvételt. Nagy hatással van a gyerekekre, most lesz egy ilyen név nélküli tesztírás is, egy ilyen kérdőív kitöltés. Az elmúlt 7 évben nem volt erre példa, de most fogunk kérni egy ilyet a fiataloktól, hogy hogy érzik magukat, mit látnak ebbe a programba, kit szeretnének esetleg látni, ki lenne az, aki esetleg tudna őket motiválni egy személyes jelenléttel vagy előadással, úgyhogy most ezt is majd elindítjuk.
Szakács Roland elárulta, mi a terve az egyesületnek a bajnokságban.
Tisztességes helytállás mellett minél előrébb szeretnénk a bajnokságban szerepelni. A lányoknál most a továbbtanulást kellett figyelembe venni sajnos, hogy most központi írásbelit meg kellett csinálni, és azért több lányzó említette, hogy vagy Eger, vagy Budapest irányába szeretnének továbbtanulni. Ez azt is jelenti, hogy valószínűleg el fognak igazolni Nyíregyházáról, mert ugye a továbbtanulással ez együtt jár. Az nekünk nem jó hír, de az, hogy az utánpótlás nevelésben a fiatalok feljönnek, és tudjuk majd pótolni ezeket a jó játékosokat, az azért ott lesz majd lehetőségként biztosítva, és mellette az országos bajnoki indulásokat is figyelembe véve most a rájátszásnak kezdődik majd a fordulója. Úgyhogy nagyon jó kedvel és tényleg jó eredményekkel váljuk majd következő tavaszi fordulót.
Szakács Rolandot, a nyíregyházi Aquaese elnökét hallották. Szépen emelték a vízilabdások Kazincbarcika sportjának elismertségét az utóbbi időben. A Delfin Vízisport Klub vízilabdázó gyermekei az Északkeleti bajnokságban szerepelnek. A sportklub jelenleg az utánpótláson dolgozik, és csatlakozásra sarkalja az úszni vágyó gyerekeket. Halász Bélát, a Delfin Vízisportklub elnökét hallják.
A Delfin Vízisportklub utánpótlás nevelő egyesület. Ahhoz, hogy eredményesen vízilabdásunk, ahhoz szükség van arra, hogy a vízben lévő tevékenységekre felkészítsük a gyermekeket. Ezt végezzük az iskolai úszásoktatások keretén belül is, úszás edzéseken belül is, az úszás edzéseken kívül pedig, amikor már mindenki megtanult úszni, akkor pedig a labdás játékok, a labdás edzések is.
Halász Béla azt is elárulta, hogy annak érdekében, hogy az úszás és a vízilabda között minél hatékonyabban képezhessenek átmenetet, elindították a kolorpólót. Ennek keretében úszástudással már rendelkező gyermekeket készítenek fel vízilabdázásra. Az aktuális vízilabda csapatuk jelenleg is eredményesen versenyez. A gyermek egyes csapatot magabiztos létszámban indították az északkeleti bajnokságban a Delfinek. A gyerekek minden héten a kolorpóló keretében heti háromszori edzésen és heti egy felkészítő edzésen vesznek részt. A Delfin Vízisportklub Kazinc Barcika az előző szezonban két csapattal indult a vízilabda bajnokságokon, a gyermek kettes és a gyermek egyes korosztályban. Az alsóházban a harmadik, illetve negyedik helyen végeztek a versenyeken. A Magyar Vízilabda Szövetség elegendő csapat hiányában nem tudta elindítani az Észak-Kelet Magyarország serdülő vízilabda bajnokságot, így a Delfinek is az utánpótláson dolgoznak, hogy a következő szezonban játék lehetőséghez segítsék az úszókat. Mint elárulták, az úszóedzéseken a csemeték 3-4 úszásnemet sajátítanak el. A cél egyrészt megszerettetni velük a vízesportokat, a vízi világot, másrészt a vízilabdát. Az úszóedzéseken résztvevő nagyságrendileg 100-110 gyermek minden közelben rendezett amatőrversenyen részt vesz. A kiemelt 5 fő pedig az Országos Magyar Úszószövetség versenyein is aktívan szerepel. Az elmúlt években a vízilabda sportvilágot nagyban megtépázta a Covid és az úszoda bezárási hullám. Sajnos nagymértékű a sportszakember hiány is, de ezzel együtt a Delfin Sportklub folyamatosan azon dolgozik, hogy gördülékenyen biztosítsa a náluk sportolók fejlődését, valamint hangulati és sportszellemiség szempontjából is megfelelő környezetet tartsanak fenn. Simon Kovács Boglárkát, az úszó szakosztály vezetőjét is büszkeséggel tölti el, hogy a gyermekeik eredményesen sportolnak.
Nagy büszkeséggel mondhatom azt, hogy ezek a gyerekek nagyon eredményesen sportolnak. Hál' Istennek felkerültünk az országos tabellára is. Jelenleg 5 versenyző gyermekünk van az országos bajnokságban, és bízunk benne, hogy hamarosan ezt a versenyzői gárdát 20 főre tudjuk bővíteni.
Simon Kovács Boglárkát, a Kazincbarcikai Delfin Vízi Sportklub úszószakosztályvezetőjét hallották. Több mint 1200 gyermek jár a Debreceni Sportiskola debreceni tanúszodáiba. A Margit téri tanúszodát február óta a Debreceni Sportcentrum üzemelteti. Ezáltal jobban tudják beosztani a rendelkezésre álló vízterületet. A gyerekek mellett a lakosság részéről is egyre nagyobb igény mutatkozik az úszodák használatára. Becski Andrást, a Debreceni Sportcentrum Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Azt kezdtük el vizsgálni, hogy a nagyúszodával, illetve ezekkel a tanúszodákkal, hogy tudnánk ezt a városi úszásoktatási programot még struktúráltabban, még hatékonyabban működtetni annak érdekében, hogy ténylegesen meg tudjon ez a célunk valósulni, hogy minden debreceni gyermekhez eljussunk.
Ezen kívül további 4 tanúszoda tartozik az intézményhez. Ezekbe 7 iskolából és 7 óvodából több mint 1200 gyermek jár iskolaidőben úszni, az Úszó Nemzet program keretében. Ezt a programot néhány éve a Magyar Úszó Szövetség hirdette meg, amihez a sportcentrum az elsők között csatlakozott. A Déhesi Debrecen úszó szakosztályánál 45 oktató dolgozik. Arra törekszenek, hogy a különböző úszodákban egységes legyen az úszásoktatás. Továbbá a lakosság részéről is egyre nagyobb az igény az úszodák használatára, így a tanúszodák bevonásával megnőtt a bevonható vízfelületek mértéke. Kókai Dávidot, a Déhesi Debrecen úszó szakosztály vezetőjét hallják.
Nagyon szeretnénk most már tényleg teljes palettát biztosítani. Talán most jutottunk el oda, hogy a egészen kicsiktől, a 3-3 és fél évesektől, az egészen időseken keresztül a sajátos nevelési igényű és a parasportolókon át mindenkinek tudunk megfelelő foglalkozást biztosítani.
A Margit téri tanúszoda több mint 20 éves. Ez alatt az idő alatt nem esett át nagyobb felújításon, tavaly viszont egy jelentősebb összegből korszerűsítették az épületet. Barcsa Lajost, Debrecen alpolgármesterét hallják.
Tavaly évben, a nyári szünetben egy jelentős felújítást tudtunk véghez vinni, melynek keretében közel nettó 50 millió forint értékben teljesen megújult a medencetér, illetve a kapcsolódó helységek is, az öltöző, vagy például az álmennyezet, valamint a gépészet is.
A tankerülettel együttműködve az Úszó Nemzet program keretében és a DSI Debrecen által koordinált úszásoktatásban csaknem 5000 gyermek úszik a városban. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Hat városba vár önkénteseket az Amigos a gyerekekért alapítvány. Többek között miskolci csapatukba is keresnek olyan egyetemista fiatalokat, akik két hetente két órát el tudnak tölteni a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kórház gyermekegészségügyi központjában, hogy jelenlétükkel, játékos nyelvtanulással, barátságok kialakításával megkönnyítsék a kórházban gyógyuló gyerekek hangulatát. A részletekről Fórián Virág, az alapítvány kommunikációért felelős munkatársa adott tájékoztatást.
Az Amigos a gyerekekért alapítvány egy egyetemistákból álló önkéntes szervezet, és a küldetésünk az, hogy kórházban lévő beteg gyerekeket látogassunk, és a játékkal, nyelvtanulással, és igazából a barátságunkkal motiváljuk őket a gyógyulásra, és tegyük szebbé és könnyebbé a bent töltött idejüket a kórházban. Az alapítványunk tavaly lett 10 éves, szóval 2014 óta létezik, és az alapítvány megálmodója Forgács Fábián Sára, aki gyerekkorában töltött időt kórházban betegség miatt, és innen jött az ötlete, hogy szeretne segíteni azoknak a gyerekeknek, akikkel ez szintén előfordul. És ez annan alakult, hogy ő 10 barátjával elkezdett azon dolgozni, hogy be tudjanak menni a kórházba, és erre a nyelvtanítás volt a legjobb eszköz, hiszen a kórházpedagógusok, meg egyéb segítőknek hála, a gyerekek tudnak a kórházban matekot, magyart, stb. Tanulni, és ebben kapnak segítséget. Viszont a nyelvtanulásban nincs olyan szakember, vagy olyan segítő, aki tudná őket támogatni. Ezért ez volt az az eszköz, amivel szívesen fogadták az Amigókat a kórházban. Tulajdonképpen mindenki a saját nyelvi tudását viszi be a kórházban, és ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy nem magas szinten tanítjuk a nyelvet nyelvtani szabályokkal és mindennel együtt, hanem a gyerekek nyelvére lefordítva a játékon keresztül. Ezért, ha már valaki tud, nem tudom, tegyük fel, ki ne jól elszámolni 10-ig, már az olyan tudás, amivel el lehet indulni a kórházban, és meg lehet tanítani egy gyereknek, mert ez még sokkal izgalmasabb is talán, mint angolul, amit alapból az iskolában is tanulnak, nem tudom feladatokat megcsinálni. Viszont az eszközök, amit használunk a nyelvtanításhoz, azok alapvetően angol és német nyelvű munkafüzetek, és van egy olyan füzetünk is, amiben viszont több nyelv is megtalálható, ugyanígy ilyen alacsonyabb szinten, így az alapkezdő kis nyelvtudással együtt. Plusz vannak olyan játékaink, például egy kártyajáték, amiben rengeteg sok országnak a köszönését lehet megtanulni, hogy mondják azt, hogy szia, nem tudom, olaszul, franciául, görögül, sokféle nyelven. Most tart a felvételi időszakunk erre a következő fél évre, és mind a hat városunkba várunk jelentkezőket, Budapestre, Szegedre, Debrecenbe, Pécsre, Szombathelyre és természetesen Miskolcra is. És a jelentkezés feltétele igazából annyi, hogy aktív egyetemistának kell lenni hozzá, és mivel a nyelvtanulás ugye fontos része a tevékenységünknek, ezért legalább egy idegen nyelvet alapszinten kell tudni beszélni. Ez a kettő az, ami fontos. Ezen kívül igazából a lelkesedés és az elköteleződés, az odaadás, hogy tényleg lássuk azt, hogy szívesen foglalkozik valaki a gyerekekkel, és tényleg fontos számára a segítés és az önkénteskedés. és a felvételi menete pedig abból áll, hogy az amigos.hu per felvételi oldalon megtalálnak egy felvételi feladatlapot, egy írásbeli feladatlapot, ezt letöltve, mert hát ezt kell kitölteni, de nincsenek benne olyan kérdések, amire jó vagy rossz választ lehet adni. Igazából a lényeg a kreativitás, és azt egy kicsit megmutassa a jelentkező azt, hogy milyen az ő személyisége, milyen az ő hozzáállása ehhez az egészhez. Úgyhogy ez alapján tényleg csak meg akarjuk ismerni egy kicsit jobban. És miután ezt a feladatlapot eljuttatta hozzánk, és értékelésre kerül, mindenkit behívunk egy szóbeli beszélgetése is. Ezt sem interjúnak mondanám, vagy vizsgálnak, vagy ilyesminek, hiszen ez is inkább egy baráti beszélgetés, amiben ugyanúgy ez a célunk, hogy kicsit jobban megismerjük a jelentkezőt és az ő céljait, hozzáállását az önkénteskedéshez. És hogyha ez a kettő alapján sikeres felvételt nyert valaki, ezután következik az Amigo iskola, ami egy hétvége, amin a régebbi generációs amígók, mi megtanítjuk neki igazából, és elmondom minden fontos dolgot arról, hogy miből áll a tevékenységünk, és hogyan fordulunk a gyerekekhez a kórházban, és minden egyebet, amit fontos tudni.
A vörös kódnak két célja van. Egyrészt felhívni a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, valamint, hogy minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújt szolgáltatást. A hajléktalanok gondozó házának feladatai is megszaporodnak, próbálnak ugyanis még szélesebb körben megjelenni Gyöngyös minden területén. A részletekről Őszi Benyámin intézményegységvezetőt Fekete Gábor kérdezte.
Ezen a héten elrendelték a vörös kódot, ez gyakorlatilag péntekig tart. Ilyenkor nektek mi az a plusz, amit rátok tesz ez a elrendelés?
Mivel az intézmény működése az igazából átfedésben vannak az szolgáltatási elemek, tehát a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely, az úgy van összehangolva a nyitvatartása, hogy a 24 órás bentartózkodás biztosítja. Ez ugye az integrált intézményeknek állt egyrészt a sajátja, ezáltal ugye plusz terhet úgy nem jelent, vagy plusz feladatellátást, mivel mi az év 365 napján így működünk. Tehát, hogy biztosította az intézmény ellátottjainak, hogy ha nem szeretnék, nem is kell elhagyni az intézményt, és még a takarítás idejére sem, mert úgy van ez kitalálva, és úgy van lekoordinálva, hogy ez ne zavarja a bent lévők életét. Ami fontos ilyenkor, ugye az inkább az utcai szociális szolgálatot érinti, egy szélesebb, hogy is mondjam, perspektíva alapján próbáljuk végezni a munkánkat a terepen, ami azt jelenti, hogy hát ha lehet, akkor próbálunk még alaposabban, vagy igazából nem az egyes frekventált területeken, hanem még olyan helyeken is megpróbálunk megjelenni és körbenézni, ahol esetleg újakat látunk, vagy csak vonulásban tudjuk, mert folyamatosan frissítjük ezeket az útvonalterveket, amik alapján ugye a szolgálatot végezzük. Általában megvannak azok a csomópontok, amiket felkeresünk, ilyenkor nem csak a környező részeket, hanem még annak a környékét is megpróbáljuk újra feltéképezni gyakrabban, tehát hogy egy nap többször visszamegyünk ugyanazokra a pontokra, hát ha közben valaki megjelenik. De szoros az együttműködésünk a városrendészettel, a polgárőrséggel, a helyi hatósági szervekkel, és ők is rendszeresen jeleznek. Volt a tegnapi nap folyamán is egy jelzés, és akkor sikerült is az ellátottat bejuttatni az intézménybe.
Ugye a vörös kód, ez ismerős fogalom nyáron igen. is, meg ilyenkor is.
Igen.
Ilyenkor mit jelent? Mikor rendelik el?
Ha a napi középhőmérséklet eléri a mínusz 10 Celsius fokot, vagy meghaladja, de ezt igazából ugye az szociális ügyekért felelős államtitkár rendeli el. Erről mi értesítést kapunk, és ez egy konkrét intervallumot szokott általában takarni, aminek van egy kezdeti és egy lezárási szakasza. Ez időszakban ugye befogadási kötelezettséget jelent az intézményeknek, a szociális jellegű intézményeknek, ami a diszpécser szolgálat jelzéséről érkezik. Hál' Istennek itt azért Gyöngyösön nem volt még erre példa, és nem is gondolom, hogy kapacitásilag probléma lenne azzal, hogy akár bármilyen más szociális intézmény befogadásra kényszerülne, mert a hajléktalanszálló képes befogadni ezt a kapacitást.
Jól vizsgázott a járatcserif rendszer a miskolci tömegközlekedésben, ugyanis a novemberi bevezetése óta az utasok között megnőtt a jegyvásárlási hajlandóság. A rendfenntartók feladata az, hogy ügyeljenek az utasok biztonságára, a megállóhelyek rendjére és tisztaságára, emellett segítik a jegyellenőrök és a járművezetők munkáját is. Nemrégiben pedig a járatcserif munkatársai egy egészségügyi képzésen is átestek annak érdekében, hogy az esetleges fészhelyzeti eseteket kezelni tudják. A részletekről Hollósi András, Miskolc alpolgármestere adott tájékoztatást.
Akárhogy is nézem, a legsikeresebb, vagy talán a legsikeresebb programunk a közrend és a közbiztonság helyreállítása vonatkozásában az úgynevezett járatkísérő rendszer, vagy járatseriffeknek a bevezetése, ami azért óriási eredményt hozott az elmúlt hónapokban Miskolcon, hiszen nagyon sokan vannak, akik ugye a közösségi együttélés, vagy éppenséggel a közösségi normákat nem tudják betartani a tömegközlekedési eszközökön sem, buszokon és villamosokon egyaránt, és itt úgy gondoltuk, természetesen a rendőrséggel karöltve, hogy mindenféleképpen fontos egy olyan kísérőrendszer kialakítása, ami segíti az ellenőröknek a munkáját, hiszen sok esetben látjuk azt, hogy az ellenőröket inzultus éri munkájuk teljesítése közben vagy folyamán, és ebből adódott az, hogy ezt vissza kell szorítani, és ismét rendezettebb körülményeket kell teremteni a tömegközlekedésben is. De a számokról is beszéljek, hiszen a sokan érdekli a miskolciakat, hogy milyen eredményeket tudott hozni az elmúlt hónapokban ez a járatkísérő rendszer, a járatserif rendszer. Hát például a 16-os busz vonatkozásában, ami ugye egy peremkerületet érint, és nagyon sok halmazott a hátrányos helyzetű miskolci és nem miskolci él ezen a területen. Nyilván itt sokkal súlyosabb volt a helyzet, de elmondható, hogy már az első két hétben meg 10-szereződött a jegyvásárlások száma a 16-os autóbusz vonalán. Az MVK ZRT tájékoztatása alapján az újgyűri főtéren lévő jegy- és bérletpénztár forgalma megduplázódott az elmúlt időszakban. A 120 napi jegy eladás után 240-300 közötti jegyeladás történik naponta. Ez mindez azért, mert a járatserifek ezeken a úgymond nehezebben közlekedhető járatokon teljesítenek szolgálatot, de vannak olyan történéseink, például a 6-os buszon, ahol szintén érezhető a jelenlét, vagy éppenséggel Miskolc belvárosában a 35-ösön. Sok-sok eredményt tudtunk elérni, ami külön örömteli, és megint csak az MVK ZRT tájékoztatása alapján tudom ezt elmondani, az elmúlt hónapokban nem történt járatokon rongálás sem. Én azt hiszem, hogy ezek már önmagában sokat jelentenek, és hát persze nem beszélve arról, hogy nem csak a rendet és a fegyelmet, a biztonsági érzetet tudják a miskolciaknak adni, hanem a miskolci mentőállomással karöltve született egy megállapodás, aminek értelmében a járatserifeinket életmentőknek is átképeztük. Így bármilyen olyan probléma adódik a járatokon, mondjuk esetleg ne adj Isten újra kell éleszteni valakit, vagy éppenséggel a mentő kiérkezéséig el kell látni szakszerűen, most már ezek a járatserif utas kísérő kollégák meg tudják oldani ezt a feladatot. Úgyhogy azt hiszem, hogy a miskolciaknak elmondhatjuk azt, hogy nem csak a testi épségükre vigyázunk, a szubjektív biztonságérzetükre figyelünk oda, hanem valóban minden egyes tekintetben minden miskolcira próbálunk meg kortól nemtől függetlenül odafigyelni, és hát persze különös tekintettel elsősorban mondjuk az idősebbekre, akik mondjuk ennek jobban ki vannak téve, de persze hétvégi járatokon a fiatalokra is ugyanúgy figyelnünk kell. És hát alapvetően szinte majdnem azt mondom, hogy 100%-ban pozitív volt a visszajelzés, azért mondom, hogy nem feltétlenül csak 100%-ban vagy nagyon magas arányban, mert hát akinek vaj van a füle mögött, az ugye nem örült ezeknek az intézkedéseknek, de hála Istennek a miskolciak jól fogadták, jól tudtuk érvényesíteni ezt a gondolatot, amit szerettünk volna az elmúlt hónapokban véghez vinni, és nagyon-nagyon sok pozitív visszacsatolás érkezett hozzánk. Olyan fiatal lányoktól, akiknek a szülői kellett, hogy várják a végállomáson őket, mennyutató módon kísérték el a járatserifek egészen a végállomásig, és nem történt baja, nem történt semmilyen ilyen eset. Be tudok számolni egy olyan Jukóban élő egykori bányászról, aki elmondta, hogy éveken keresztül nem tudott leülni a járatom, de most síri csöndben szinte a légy zümmögését lehetett hallgatni, és úgy lehetett közlekedni ezen a járaton. Ezek a visszajelzések önmagukért beszélnek.
Jó szolgálatot tesz a tavalyi évben beállított közlekedési lámpa a Bekecsi általános iskola előtt. Az eszközvezérlése kettős, a gyalogosok jelzését is fogadja, valamint a beépített radar segítségével a gyorsabban haladó autósok előtt pirosra vált. A közlekedés biztonsági fejlesztésről, valamint egy tervezett parkoló kialakításáról dr. Bodnár Lászlót, Bekecs polgármesterét hallják.
Mint azt nagyon jól tudjuk, hogy Bekecs tranzit település. Több mint 3000 jármű halad át naponta a településünkön, és általános iskolánk, ami folyamatosan bővül, szépül, egyre több külsős, bejárós diákkal büszkélkedhet. Így tehát nagyon fontosnak éreztük, a figyelembe veszük azt, hogy sajnos az iskola térségben több baleset is történt, a saját önerőből egy ilyen típusú közlekedési eszközt hozzunk létre. Nem volt egyszerű, anyagi lehetőségei eléggé behatároltak az önkormányzatnak a saját büdzséje tekintetében, de én a fogalmazunk úgy, hogy kibőjtöltük ezt a fontos eszközt, és meg is valósítottuk. Tudom, bizonyos szempontból szokni kell, hisz nem egy esetben haladnak át az emberek a piroson, de azt is látni kell, hogy ez a lámpa nem azért van, hogy az autósokat fenyegesse, hanem azért, hogy a számunkra a legkisebbeket, a legfontosabbakat, a szeretett gyerkőcöket megvédje. Nem egy boszorkányság a működése, gyakorlatilag a gyalogosállata vezérelt, illetve, már korábban is említettük, rendelkezik egy úgynevezett radar funkcióval, aki 50 km/h gyorsabban halad a településen, gyakorlatilag az egy pirosra fog váltani. Bárki is azt gondolja, hogy ez valami egyedi találmány, mindenkinek a figyelmébe ajánlom a MÁDÉ vagy esetleg a tarcali lámpát, szintén ugyanolyan típusú rendszerekkel rendelkeznek, sőt Tokaj elején is, tehát aki gyorsabban megy, azelőtt váltanak pirosra, tessék 50-nél kevesebben közlekedni belterületen, és akkor a lámpai zölden fog világítani mindenki számára. Önkormányzatunkat tavalyi év folyamán megterveztette, az idejében pedig kivitelezni fogja a parkoló bővítését az általános iskola előtt. Mivel egyre több a bejárunk, és egyre több szülő közlekedik autóval, ennek okán azért elég nagy tumultus van, ugyan nem egész nap, de reggel és délután, illetve rendezvényeknél. Ezért a Honvéd utca az iskolától jobbra, elindulva Szerencs irányába, árkokat fedünk le, parkolóhelyeket alakítunk ki együttműködve a Magyar Közúttal és a hatóságokkal, szabványszerűen, hogy megfelelő módon tudjanak a jövőbe közlekedni, parkolni az emberek, és azt a tumultust, kicsi forgalmi dugót is tudjuk csökkenteni, ami bizony kialakul bizonyos esetekben. Nagyon jó az együttműködésünk az új rendőrkapitánnyal, aki szerencsére érkezett a tavalyi év folyamán. Szemébe egy fiatal, felkészült, dinamikus szakembert ismertünk meg. Én nagyon szerettem azt, hogy közel is hozzánk a rendőrkapitányság, így bármilyen kérdést meg tudunk fogalmazni, azonnal reagálnak. A másik pedig az, hogy megfelelő módon vigyázzák a közrendet Bekecs településen.
Közeledik a tavasz, egyre gyakrabban számíthatunk vadátvonulásra az autóutakon. Február végével befejeződik több vadfaj vadász igénye, ellenben megjelennek azok az erdőjárók, akik elhullajtott agancsok után kutatnak. Ez a tevékenység engedélyköteles, és az agancsokkal való kereskedést büntetik. A részletekről Fazekas Gergelyt, az Országos Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi szervezete titkárát hallják.
Jellemzően nálunk ugye a elejtett vadnak a kifőzött koponyája rajta az agancsa, amit ugye trófiaként nevezünk. Ha már nincs ilyen vadászati cselekmény, csak az elhújtott agancsa, az már csont. És ugye ugyanúgy, mint az összes többi állatnak a származéka, vadászható állatnak a származéka, ez a vadászat a jogosult tulajdonát képezi. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet felvenni a földről, hanem azt jelenti, hogy ha ezt iparszerűen és mondjuk üzleti megfontolásból gyűjtjük, és ezért járjuk az erdőt, és kilószámra, uram, bocsánat, másra számra gyűjtjük, akkor ez bizony minimum a vadásztársaságnak, a területén értékes vadásztársaság engedélye szükséges. Anélkül ez bizony attól függ, hogy milyen érték, hogy lopás, vagy bűncselekmény, vagy egyéb retorzió. Na most ezen túl, hogy nyilván ezt nem lehet csak akár, hogy folytatni, tehát csak engedéllyel, ezen túl ugye ebbe az időszakban a erdőt járók zavarják is a vadat. A másik nagyon fontos, és számunkra fontos, ugye az erdei szaronka, ugye a erdő királynőjének is hívják. Van, aki szereti, van, akit hidegen hagy, viszont aki szereti vadászati szempontból, az nagyon sok mindenre képes érte, volt egy kis kicsinke madár, de pontosan a tavasznak a hírnöke, pontosan, hogy ha már itt van az erdei szalonka, akkor utána már nem lesz rossz idő, nem lesz fagy, nem lesz, tényleg nem tér vissza a tél. Tehát nagyon sokat jelent ez annak, aki benne látja tavaszt vadászként, és hazánk abban a helyzetben van, hogy Miután tavasszal vonul át rajtunk a telelő helyről vissza a költő területre, csak úgy lehet rá fegyvert emelni, hogyha a monitoring keretében mintavételt végzünk. Ez azt jelenti, hogy aki benne van ebben a monitoringban, a vadásztársaság 11 héten keresztül minden szombaton megfigyelik a látható és hallható madaraknak a számát, illetve a feljegyzik, hogy milyen az időjárási tényezők, és a hét többi napján van lehetőség szigorúan meghatározott darabszámban elejteni szalonkát, amin szintén mérnek különböző méreteket, illetve be is kell küldeni egy szárnyát ennek a szalonkának további vizsgálati célra.
Sikeresen zárta a 2024-es évet a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ. Budainé Bodnár Edit igazgató elmondta, az évad megtervezésén túl igyekeznek mindig valami újat bemutatni a lakosságnak, valamint az utóbbi években vendéglátó egységekkel is gazdagodott az intézmény, amelyeket szintén bevonnak programjaikba.
Tulajdonképpen összességében azt mondhatom, hogy valamennyi programot, legyen az a kőfalakon belül, tehát a Művelődési Központ berkein belül, szabadtéri programok tekintetében, hál' Istennek valamennyi rendezvény sikerült megvalósítanunk, hiszen azért nem egyszerű ezeknek a lebonyolítása, akár egy kedvezőtlen időjárás, akár a fellépőnek egy nem várt betegsége, vagy technikai malőr. Úgyhogy azért azt mondhatom, hogy mindegyiket sikerült így vagy úgy de megvalósítanunk. És hát el kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a programok tekintetében lehet, hogy sokan nem tudják, lényegében hozzánk, ez egy intézmény egység, hozzánk ugye két vendéglátó egység is tartozik, tehát a Művelődési Központ, mint intézmény egység, ugye a Befogadó Színházával, a Latabár mozival, mind a mellett még a Latabár Kávéház, illetve idestova 3 éve a Halászcsárda is tartozik. Úgyhogy tulajdonképpen az egész éves programjainkra, rendezvényeinkre az is rányomja a bélyegét, hogy a két vendéglátós tevékenység, hiszen ez a fő tevékenységük, hogyan tudtuk őket bevonni a kulturális programokba. Mondhatom, hogy főleg ugye a szabadtéri rendezvények tekintetében sikerült, mert ha csak a vadétáfőző versenyre gondolunk, a nyári programokra, a fesztiválokra, valamennyi rendezvényen, az adventi hétvégéken kitelepültek, és próbáljuk őket is bevonni ezekbe a programokba. És hát el kell, hogy mondjam, hogy sokszor már januártól, hiszen május 1-én indulnak igazából a szabadtéri programok, május 1-ig is bőven van feladatunk, ami nem látványos, tehát úgy tűnik, hogy ha nincs rendezvény, akkor biztos nincs munka sem, hiszen ilyenkor pont most is, mint egy évvel ezelőtt, ugye elkezdődnek a költségvetési tárgyalások, a intézménynek a költségvetésének az összetétele, ehhez a program tervezetet el kell készítenünk, hozzá a költség igazítanunk, és hát januárban már egyébként meg itt van a kultúra napjához kapcsolódó programok, ez így volt ugye tavaly is, farsangi programokra is gondoltunk, illetve a pódiumteremben a Star Cafét újra elindítottunk, és hát ugye márciustól ugye készülünk a városi ünnepségre, május 1-től pedig mondhatom, hogy beindulnak a szabadtéri programok. Úgyhogy itt a szabadtéri programok vonatkozásában azt el kell, hogy mondjam, hogy innentől kezdve decemberig nincs megállás, tehát nincs olyan hónap, hogy ne szerveznénk valamilyen nagyobb jellegű rendezvényt.
Idegenhonos növény szaporodik a Mátrában, pontosabban a pásztó mellett található Cserteri vár mellett. A kaktuszokat valaki szándékosan telepítette be a területre. Már a 60 különálló telep található abban a hegyoldalban. A jelenségről és a teendőkről Zsupos Vivient, a Bükki Nemzeti Park természetvédelmi őrét hallják.
Lakossági bejelentést kaptunk, az egyik természetvédelmi őr kollégánkat keresték meg ezzel kapcsolatban. Kimertünk a helyszínre, és a kolléga meg is állapította, hogy ténylegesen ott vannak ezek a kaktuszok, igencsak nagy számban. Ahogy kiértünk a területre, azt láttuk, hogy a sziklagyep igencsak tele van tűzdelve kaktusztelepekkel. Azt már akkor meg tudtuk állapítani, hogy egyaránt van medvetalp kaktusz és kötélkaktusz is, viszont nem tudtuk beazonosítani, hogy mennyi faj. Ez a a területnek, a sziklagyepnek igazából az alsó harmadát érinti. Hál' Istennek nem a teljes gyepet lepték el, viszont tényleg nagyon nagy számban jelen vannak. Ugye említette is, hogy nagyjából 60 telep található. Az alapvető probléma az idegenhonos növényekkel nem azzal van, hogy idegen és egy új faj jelenik meg a területen, hanem az, hogy kiszoríthat más növényeket az ő saját terjedésével. Ilyen növények például a sárga kövirózsa, a hegyközi ciszkafarka, a leánykökörcsin, a fekete kökörcsin. Az ő saját terjedésükkel ezek a növények el tudnak tűnni, és a másik probléma ezzel az, hogy ezekhez a növényekhez kötődő állatfajok is eltűnnek, tehát nem csak azt az egy növényt fogja kiszorítani, hanem a hozzá kötődő minden más növény és állatfajt egyaránt. Igazából csak feltételezzük, hogy kiültették, mert igencsak fajgazdag. Összesen 4 fajt találtunk a területen. Ehhez segítséget kértünk a Szegedi Tudományegyetem kutatójától, dr. Kelemen Andrástól. Ezek a növények igencsak nehezen határozhatók, emiatt fontos, hogy mindig olyan embert hívjunk, aki ért is rendesen a határozásához. Összesen 4 fajt találtunk, a cilindropuncia indikátát, ez a kötélkaktusz, emellett 3 opuncia faj fordult elő, a fragilis, a makoriza és a féakanta. Biztos, hogy lesz olyan, hogy a növényekről fog leszakadni bizonyos rész, egy-egy szártag, egy-egy nódusz, amiről gyönyörű szépen ki tud hajtani, legyökerezni, és akkor utána újra kifejlődik a növény. Emiatt nem csak a mechanikus írtása fontos, hanem az utókezeléssel a vegyszeres kezelés is. Igen, sajnos nagyon sok inváziós meg idegenhonos növényt csak mechanikusan tudunk véglegesen kiirtani, mert egyszerűen annyira agresszíven terjednek és annyira agresszíven meg tudnak maradni, hogy máshogy nem működik. Itt jelenleg arra kell gondolni, hogy mechanikusan leszedjük a nagyját, itt gerebjékkel és villákkal fogunk dolgozni, majd az utóellenőrzés után pedig az újonnan kihajtott növényeket kifejezetten növénybe injekcióval injektálva a vegyszert fogjuk kiszárítani ezeket, és így próbáljuk minimalizálni a vegyszerrel érintett területet.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kriston Tamás és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Veled ébrednék, ébrednék, ébrednék.
Megszoktam már este, hogy bezárom magány. Bennem tomboló vihar volt már a csak az abány. Látod bennünk a szépet és az összes hibát. Miért pont épp veled, mondtuk ég veled. Mindig hittük velünk, biztos másképp lesz. Az idő majd lassan minden szebbé tesz. De a hibák azért vannak, hogy emlékezz. Látom már, még mindig fáj. A szívem, szívem, érted dobbant, dobbant. Hidd el rajtad, kívül nincsen más. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Veled ébrednék, ébrednék, ébrednék. De most zuhanok és nincsen fék, ami megvéd. Bele szakadok, ha jelenet épp. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Bocsáss meg azért, ha sokszor hibáztam. Ha a szívezet, az ész nem mindig hibátlan. Mindent megpróbáltunk már, de végül hiába. Elfogytunk már. A falakat nézem, nézem. Most is miattad vagyok még ébren. Azt hittem, érted, éltem. Közben magamon a sebeket tértem. A szívem, szívem, érted, dobbant, dobbant. Hidd el rajtad, kívül nincsen más. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég,
úgy, mint rég. Veled ébrednék, ébrednék, ébrednék. De most zuhanok és nincsen fék, ami megvéd. Beleszakadok a jelenetét. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Veled ébrednék, ébrednék, ébrednék. De most zuhanok és nincsen fék, ami megvéd.